kölyköd voltam, hűtlen, hihetetlen, felfoghatatlan, hogy ezek ekkora dalok, és Slamovics Istvánt elméletileg úgy ismerik az emberek, hogy a nevedet, de a személy...
A Mirigyániát maximum. Ennyi volt. Én nem voltam alkalmas a dolgoknak ezzel részére, hogy önmagamat egy kicsit megmutassam. Na, íme itt vagyok.
Csak egyből ugye azt kell mondanom, tudod, a Lajosnak a mondás elője, hogy ugye a szerénység nem kifizetődő. És...
A másik részét is van.
Jó, akkor belemondjuk azt is, roppan gyanús. De én szerintem te nem vagy gyanús. Ez a furcsa, hogy te nem vagy gyanús. De tudod, miért nem vagy gyanús? Mert te ilyen vagy. Tehát tudod, van, aki eljátsza az áll szerint, de te szerintem emberileg ilyen vagy, ez a típus vagy, te ilyenből faragtak téged. Jó, most beszéljünk akkor arról, oké, Pataki Attila megtalált, behívott a zenekarban, és érdekes módra, hogy történhetett meg az, hogy egy kialakult dologban egyszerűen azt mondták, hogy Slamovics úr, hát öné a pálya, csináljon dalokat, vagy ki döbbent arra jár, hogy te jó dalokat írsz? Már a zenekarra gondolok elsősorban.
Vidéki kis zenekarom volt, Pataki hallott rólunk, hát Miskolc kicsi. Ők a éjszakon játszottak Miskolcon, mi délen hallottunk mindig egymásról. Hétvégenként voltak a rendezvények, ott mennyien voltak, nálunk mennyien voltak, ugye, amikor elkezdődött egy-egy koncert, néztünk ki hosszasan az ablakon, hogy hányan szállnak le a buszról. Hát minden ember nekünk az életet éltető volt. Nézzétek, jönnek, sokan jönnek, és örültünk. Ugyanakkor tudtuk, hogy ők az egyetemen játszottak az akkori kezdetleges Eddával, és hát figyeltük egymást távolról.
Oké, tehát akkor Attila ráérzett, hogy te, amikor oda kerültél, hogy
igen,
neked van valami olyan vénád, amit meg kell becsülni.
Egy délelőtt eljött hozzám a Déréni utcába, hogy akarok-e vele zenélni, vagy hogy csinálhatnánk együtt valamit.
A válasz?
Én nem ismertem személyesen őt, csak előtte ő fellépett néhány ilyen rendezvényen. Gianni Morandi, jól mondom? Hull az őszi falevél, meg ezek ilyen dalokkal. Ilyen, hogy hívták ezeket, sláger, verseny, vagy fesztivál, nem tudom. Ott őt láttam élőben, de személyesen soha nem találkoztam vele. Ez volt az első, amikor belépett az ajtómon.
De hogy jutottatok el az alkotásig? Tehát most engem az érdekelne, mert ez tényleg, erről nem hiszem, hogy túl sokat beszéltek emberek, mert te senkinek nem beszél semmiről, tehát itt most kénytelen leszel, mert egyszer már volt egy olyan vendégem, hogy behívtam, és akkor nem egy órás lenne a műsor. Hát ő is ugye olimpiai ezüstérmes, világbajnok, minden. Hát én nem nagyon szeretek beszélni, mondom, várj, a műsor egy órás. Tehát azért bátran beszélj magadról, mert téged szeretnek az emberek, tehát neked nem kell félned, hogy mit mondasz, mert tudják, hogy ki vagy, mi vagy. Tehát lehet, hogy bizonyos helyeken nem ismernének fel, hogy te vagy a Slamovics, de ahogy kiderül, hogy az vagy, azonnal rend van. De bár most itt a környéken mindkettőtöket felismertek azonnal, amerre mentetek. Hát, mondd ki bátran.
Hogy is mondjam, mi is volt a kérdés, hogy hogy születtek a dalok?
Igen, hogy raktátok össze? Tehát, te kitaláltad otthon egy szállítást?
Volt egy Déréni utcai lakás, és ahogy Lajos is mondta, hogy várja az ember, hogy fentről kapjon valamit. Amikor ez megszületett, ez a dal, bementem a próbaterembe, elvittem a szöveget egy papírlapon, a srácokkal egy picit hamarabb. Ez az akkordmenet, körülbelül ez a ritmusa. Az Attilának odaadtam a szöveget, és akkor soronként elénekeltem, hogy körülbelül hamar ráérzett, és átvette a dalt néhány perc után. Ha volt még instrukció, azt elmondtam, esetleg ez lent kezd, később egy oktával feljebb, hogy erősödjön, emelkedjen a dal. Ennyi volt. Körülbelül.
És hányszor próbáltatok ti ezt előtte?
Ezeket a dalokat?
Igen.
Mi rendszeresen próbáltunk. Mondhatnám ezt, egy héten 4 alkalom az kötelező volt. Mi erről nem csak beszéltünk, ugyanúgy gondolom, mint a piramisnál, hanem ezt éltük is. Nálunk ez egy törvény volt, ami bele volt írva a szívbe. Mi mentünk, csináltuk. Akkor is, ha nem volt különösebb célja az együttlét, a találkozás, hogy együtt vagyunk, ez nagyon fontos volt.
Szlamovics István az Eddából a vendégem. Az Élő Legenda Üsköbre című műsort halljátok az FM 98-on. A műsort Németh Nyiba Sándor vezeti. Vendégem pedig Szlamovics István, zeneszerző, szövegíró, gitáros, és hát, mint már elmondtam,
és szerény.
Jó pár hangszer kipróbált, tanult zeneiskolában is, és hát 1977 és 1983-ig az Eddában játszott. 1988-ban is még megjelent egy ködös lemez, jól emlékszem, Pataki Attilával.
Igen.
Nagyon örülök, hogy itt vagy, azt kell, hogy mondjam. Örülök, és főleg annak örülök, hogy előtted sem akárki volt, Csom Lajos. Őnek is nagyon örülök, csak a Lajost már 20 éve ismerem. Őnek én már sokat örültem, de neked még nem tudtam.
Viszont ez
örülni.
Jó, ez jó. Lajos az óbor, én vagyok most az új bor, mivel engem később ismertél meg.
Oké, eljutottunk oda, hogy stúdió. Felvettétek a dalokat. Igen ám, de jöttek a stúdió felvétel után pillanatok alatt a siker. Mitől jött a siker? A koncertek hozták meg, vagy pedig, mert ugye ma egy klip is, vagy két klip meg tudja hozni, de akkor mi hozta meg a sikert? Csak a koncertek, vagy a rádió, vagy a televízió? Mi hozta meg nektek a sikert?
Budapesten először a Kertészeti Egyetemen léptünk fel. Jól emlékszem, mi is volt a... Milyen bárányok? Elnézést. Fekete bárányok. Mi ott felléptünk, és akkor éreztük, hogy ott történt valami, majd rá egy rövid idővel, mivel ez egy nagyon sikeres koncertünk volt, első Budapesten, Kertészeti Egyetemen, felléptünk a várba, a piramis játszott a stadionba, hát nagyon kevesen voltak a mi koncertünkön, 60-70 ember. És rá egy hónapra pedig 10 000 ember volt.
Ez tényleg nagy átütés volt. Ezek a szövegek milyen hátsó, mert azt kell, hogy
hátsó mondjam, szándék.
Hogy, igen, ha születtek, igen, hogy mi volt ez, mert ezek nem olyan szövegek voltak, mint a mondjuk más együttesek, tehát meghatározó volt, úgy, mint ahogy Horváth Attila nagyon meghatározó szövegeket ír, ezek is nagyon jellegzetes, és nem Horváth Attila, és egy teljesen más gondolkodás. Miből fakadt ez? Mit akartál te kifejezni?
Hát az élet nem könnyű. Hát az ember valahogy úgy van ezzel a dologgal, hogy én nekem nem volt tudatos ez. Amit én úgy belül bennem jöttek hangok, leírtam, és később csodálkoztam, hogy másoknak ez beépült az életébe egy-egy sor, és ezeket nem rejtették el a fiókokba, nem elvitték magukkal, elkezdte élni a dal a saját életét, és úgy gondolom, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy most ki van a háttérben. Ezek a dalok, vagy akár nem akár mi miatt vagyunk ma itt Lajossal, majd erre később rátérek.
Mondjuk meg se fordult gondolom a fejedben az, hogy ha nem lettem volna zenész, mi lettem volna, mert ilyen nincs. Mert gondolom, te neked csak ezen járt az eszed, hogy te zenész szeretnél lenni.
Igen, a bátyám is már akkor fiatalon, amikor én 8-10 évesen először gitárt fogtam, én már Hendrixeket, Krémeket tanult, és éjjel-nappal forgott a magnó. A nővérem is egy komoly zenei pályát futott végig, énekelt és zongorázott. És ugyanakkor úgy gondolom, hogy mint akár a Lajos életében, ezek egy velünk született, a génjeinkben benne van ez. Hát én most nem mondom azt, hogy a szüleink ették a szőlőt, és a mi fogunk vásik bele a nehézségekre. Értem, de azért ez a zenei pálya nem mindig könnyű. Tehát ez oszt is, de az ember olyan, mint a Kejfej Jancsi, tehát adott pillanatban mindig igyekszik azért felkelni, ha ki is ütik.
Mondjuk fénykorban, mikor igen, a legaktívabb volt az Edda, mikor úgy igazán ment. Hány koncertet adtatok?
300-at egy évben. Az úton éltünk.
Nem lettél ettől magányos? Tehát irgalmatlan sok utazástól ettől nem lehetett felszabadulni, mert mindig feladott.
Mivel gyorsan történt, felfoghatatlan volt az egész. Nem értünk rá ezen gondolkodni.
És veszekedtetek útközben? Előfordul?
Hát, ahogy az idő telt, nyilván a terhek növekedtek, de hát teher alatt nő a pálma.
Akkor ez a pálma megnőtt, akkor ez nagyon jó terhet kapott.
Igen, hát mint akár Lajos, aki a piramist vezette, ugyanúgy én is azt tudom mondani, hogy mint ahogy az éjszaka és a nappal, a világosság és a sötétség minden zenekar életében vannak. Olyan nem szeretem dolgok, és amit el kell viselni, és hordozni kell ezt a terhet, és vannak olyanok, amiről az ember szívesen beszél, és végül is örülök, hogy én ennek a részese lettem, és nekem az a sors vagy az élet ezt hozta, és megengedte, hogy ezt megéljem.
Vendégem Slamovics István Edda. Az első három lemez megalkotója, zeneszerzője, szövegírója, gitárosa, aki 1977-től 1983-ig zenélt az Eddában. Mint előbb hallottuk, hogy durván évi 300 koncertet adtak. Én azt gondolom, hogy ez adja szinte felfoghatatlan. És hát most ugyanazt megismételhetném, mint a Lajosnál, hogy ugye legendákat kitalálni nem lehet, születnek győztes csillag alatt, de esetedben tényleg így van, hogy te elméletileg azon kívül, hogy jó dalokat írtál, te nem tettél érte semmit. Tehát érted, amit mondok? Tehát nem tettél, nem futottál a tévében, rádióban, sehova nem mentél, ez úgy magától sordodott ez a dolog. Tehát te elméletileg ezért nem tettél, csak a munkásságoddal. Tehát a szövegek, zenélés, gitározás ezzel tettél, vagy az egyéniséget. Te hogy látod?
Ha lehet ilyet mondani, becsvágy nélkül születtek ezek a dalok. Az ember egy belső, az embert, vagyis most magamról, egy belső kényszer hajtott. Valami vezérelte az embert belülről, és ez a vezér vezérel engem. Tehát ez ennyi volt.
Bocs, de hogy lehet becsvágy nélkül élni?
Szerintem egyre jobban, minél kevesebb a becsvágy, mert annál tisztább a motívum.
De ezt mikor pusztítottad el magadba? Hát ez csak volt neked becsvágyad valamikor.
A becsvágy és az álmodozást én ketté választanám, hogy az ember. Jó, akkor inkább azt mondanám, hogy a korai években álmodoztam. De nem arról álmodoztam, hogy holnap többen szeressenek, hanem arról, hogy többet adhasson az ember, tisztább legyen a motívum, hogy ne legyen hiába való ez a harc. Mert jó, ha az ember ezeket a szerepeket leveti magáról korán, de hát ahogy az élet telik, úgy lehet érezni, hogy az emberről előbb-utóbb úgyis lekopnak ezek az állarcok és szerepek, és megtalálja azt a valódi arcát, amit már fiatalon meg kellett volna találni.
És miért nem találják meg az emberek fiatalon az arcokat?
Hát először is fel kell ismerni, és utána lehet keresni. És
neked ki segített ebben, hogy felismerd magad?
Hát én a bajaimat legtöbbször felülről és felülre beszéltem meg, és ez egy gyötrődés. Tehát ez nem volt mindig ilyen tiszta, és nem volt mindig ilyen... Ez egy síkos, kemény, göröngyös út volt, amiben én örülök, hogy ki tud jönni belőle az ember, és fel tud állni.
De néha azt érzem, hogy mintha egy kicsit ostoroznád magadat, tehát mintha néha egy kicsit úgy meg is büntetnéd magadat, hogy néha még talán olyat is hallottam, hogy az sem biztos, hogy azok a dalok, amiket te megírtál, hogy azok biztos, hogy ez egy jó kitaláció volt, hogy ezt majd az idő eldönti. De hát az idő eldöntötte, hogy ezek jók. Akkor miről beszéltél nekem ott? Ezt nem most mondtad. Ezt csak úgy említette valami ehhez hasonló. Nem pont így hangzott a mondat. De gondolom, tudod, miről beszélek.
Amikor én ilyen dolgokat mondok, akkor kicsit gyorsabban forgatom a filmet. És megpróbálom, hogy 100 év múlva. Tehát az idő mindig igazságot fog tenni, hogy ez az egész mennyit ért. Most jelenleg ezek még élnek. Remélem, nem piszkoltam bele az égnek a munkájába, érted, ennyi? Erre gondoltam. Tehát mondhatnék-e mögött egy féltést, vagy bármit. Lehet, hogy ez most furcsa, nem? Ez most hülyeség?
Én abban hiszek egyébként, hogy az ember a jót visszakapja, és a rosszat is. Tehát miért tegyünk rosszat, ha tehetünk jót is? És az a baj, hogy ezt nagyon kevés emberben lehet megérezni, de...
De megkérdőjelezni meg lehet, nem, amit letettünk. Én bennem ez van, mindig megkérdőjelezem, hogy ez jó volt-e, vagy sem.
Jó érzés látni az, hogy te ilyen szerény kis visszahúzódó vagy, de hogy te valóban ilyen vagy, tehát. Mert nem mindig szeretem a szerény embereket, mert azok nem mindig... Szóval néha hamisak. És benned azt tetszik, hogy te olyan vagy, amilyet mutatsz. És ez is tetszett, hogy mondtad, hogy felismerted. Először fel kell ismerni a saját magadat az állatsz mögött, és magunkat.
Igen.
És azután tud az ember méltóság teljesen tovább lépni és döntéseket hozni. Hát ilyenkor mondanám azt, hogy van még mit tanulnom nekem is, hogy felnőjek bizonyos kérdésekhez. De te ezt keményen oda teszed magadat saját magaddal szembe, a tükröt, és kérdőre vonod magadat majdnem minden nap, vagy minden órába, úgy látom. Kell ez?
Hát önmagamnak nem én vagyok a mérőzsinórja, tehát nem én.
De mégis magadat méred meg állandóan.
Igen, csak ez egy, ha lehet ilyet mondani, ha már én mindig felfelé beszélek, de igyekszem felfelé élni is, és a mérőzsinór nem én vagyok önmagamnak. Mert ha én lennék saját magamnak a mérőzsinórja, akkor állandóan felmenteném magam. De így egy, nézd, elismerem, hogy egy kis gombóc vagyok, tehát van valami magasabb, egy mérhetetlenül magasabb lét a fejem felett, és én ezt én elhiszem, és megpróbálom szemeimet erre felé vetni, mert tudom, hogy ez nem hiába való.
Vendégem Slamovics István, az Edda művekből, zeneszerző, szövegíró, gitáros, és még nem említettük, hogy énekes is, mert ezt veled még azért átsiklottunk.
Mi nem vagyok még, azt mondja.
Többit nem tudjuk, ezt majd a...
Nem vagyok
holnap
még.
Kiülünk valahova, és majd a Somla is megképződi a látnak, és majd a Lajos megmondja, hogy mi vagy mi.
Azt tudom, hogy hülye vagyok. Annyi kiderül egy pár dolog.
De minden esetre azért kérdésem a következő lenne. De ha nem akarsz, nem válaszolsz.
Igen.
Tudod, pénzről nem beszélünk.
Igen.
Nem számít. Viszont ha mersz beszélni, akkor én örülnék, ha egy kicsit közelebb hoznál engem, vagy akár a hallgatókat, akár ez a vallás dologgal, ha akarsz beszélni.
Szerény, de gyáva. Akkor majd ezt mondom, de szerény, de gyáva.
Mert lehet, hogy ennek köszönheted, hogy ilyenné váltál. Már a vallásnak, a hitednek.
Hát mindig a nagyobb formál a kisebben, és nem fordítva.
Hát egyre jobbakat mondasz, tehát a végén még azt hiszem, hogy újra kell kezdenem nekem is a leckét elejétől. Hiszem, vannak még
hibáim. Én is beiratkozom újra. Kezdem én. Találkozunk a földszinten.
Hát igen, azzal már nem tudlak téged megnyerni, hogy ugye harcművészeket edzek, meg küzdősportos vagyok, mert ez neked nem tetszik. És hát...
Ezt
csak most úgy kiterőként mondtam, de tényleg akkor mi a baj az a küzdelemmel, a harccal, a háborúval? Tehát azért nem harcoltál akkor, amikor mondjuk a harmadik lemez után megromlott a viszonyatok Pataki Attilával, amiben nem egy nagy bűncselekmény, hiszen rengeteg ember összeveszik egymással, de egyik ment jobbra, másik ment balra, ez így rendben is van. De nem akartál ott harcba szállni, vagy küzdeni, vagy árnyékolni egy kicsikét, felvenni a harcot, vagy úgy érezted, hogy ennek itt van vége, és félreálltál? Vagy mi játszódott le benned?
Szerintem nem voltam kemény kötésű legényehez.
Hát most nem arra gondoltam, hogy verekedni kellene, de úgy, mégis úgy belül nem érezted azt, hogy...
Hiányzott a bátorság.
És most bátor vagy? Légy bátor, dupláz meg
minden. Ahogy azt látom, bátrabb lennék, igen. Hogy most bátor lennék-e ebben a helyzetben, az egy új helyzet, nem tudom. Akkor szerintem nem voltam bátor, hogy harcoljak önmagamért. Ez jó válasz?
Ez jónak tűnik, de ha most azt mondom, hogy Somlajosra
megfutamodtam.
Piramis együttes alapítójával összedugtátok a fejeteket, és hát
igen.
Úgy döntetetek, hogy lesz egy együttes, nem lesz, már van.
Igen.
A Storm. És azért ez megint egy gyomor összerándító feladat. Tehát azért itt van némi feladat. Tehát itt azért van felelősség. És ahogy itt téged elnézlek, igen komolyan veszed, és úgy érzem, hogy még nem emelted fel a földről a terhet, de te már hurcolod. Még föl se vetted a terhet. Tehát érzek benned valami, kettőtök között inkább, akkor így mondom, valami olyan szálat, valami olyan tisztelet szálat, mivel egy ilyen Lajost azért régóta ismerem, és érzem rajta, hogy ő téged nagyon tisztel, és pontosan ugyanezt érzem fordítva. És ez egy fantasztikus dolog. Szóval tudjátok, hogy meddig lehet elmenni, egy milliméterrel se tovább. Ezek nagyon nagy dolgok. A kis emberek ezt nem tudják, hogy ez hogy működik. Ez mikor alakult ki benned? Például, mert most a Lajos nem tudjuk megkérdezni.
Egyszer küldött Lajos egy SMS-t nekem, és azt írta benne, hogy mimóza, és olyan igazat adtam neki, annyira találó volt, és sokáig nevettem ezen. Mindig megnéztem újra. Mi van, te kis mimóza? Ne haragudj, hogy ezt elmondtam, mert ez egy jó dolog. És nézd, talált. Ennyi. De ugyanakkor ez a mimóza néha azért fel tud kelni.
Hát az életút ez bizonyítja. Akkor ezzel azt mondtad, hogy a következő életedben sem szeretnél harcolni. Most sem, később sem, és a következő életedben sem. Minek a harc?
Én elhiszem azt.
De arra nem gondoltál még, hogy a harc az egyfajta
férfias.
Megedződik az ember, megkeményedik benne. Lásd Somlajost, mennyi mindenen keresztül.
Igen, ebben igazad van, csak hogy megfáradnak a legkülönbek is, és térdre hullnak, mert az idő, ugye, hogy a mulandóság alatt vagyunk, és én úgy gondolom, hogy az ember nem harcra termett. Az aranykorba, amiről sokan beszélnek a régi bölcsek, ami időtálló műveket adta ki, Lajos is ezt idézte, hogy vannak időtálló művek, ami nem fog a kor. Egyszer leírták, és az szent. És én úgy gondolom, hogy az ember se erre termet, hogy bölények után futkosson, hogy egyszerűen egyen és éljen. Erről beszélek. Tehát az a fajta mennyei eltartás, amiért nem kell verejtékezni azért, hogy a mindennapi betevőt, ez egy átkozott dolog, hogy az ember a mindennapi betevőért mennyit fut és hajt.
Egy másodpercig még visszakanyarodva a Stormra, amiből közel egy perc lesz. Milyen álmokat ringatsz el magadban? Vagy vegyük azt, hogy ez nem álom, hanem ez egy valóság, mert én úgy érzem, hogy azért Lajos nem vadászik legyekre, és hát ő, amikor a fejébe vett valamit, akkor ezt komolyan gondolta, és láttam, hogy te is komolyan